munkatársa, engem Orbán Bálintnak hívnak, és a Budapesti Műszaki Egyetemen vagyok jelenleg harmadéves matematikus hallgató. És hát kérdés, hogy mit keresek itt a Budapesten tanulok, hát kijelentettem, hogy ez az egyetem nekem nyolc évig a második otthonom volt. Édesanyám által, aki már nem egy éve dolgozik itt, és hát sok-sok ideig én jártam, és már nagyon otthonosan mozgok, és úgy döntöttem, hogy mint ahogy követtem egyetlen matek előadása lesz, hogy valamit be kell mégiscsak vállalni, hogy az ember ne menjen el a kedvektől, a tudománytól, hogy ide is írtam az előadás célját. Hát több ágból szeretnék ilyen finoman példákat kiemelni, valós élet problémáit próbáltam inkább fogalmazni, ezt megfoghatónak gondoltam. És talán egy kicsit ezt a matematikától való félelmet majd előzi a hallgatósághoz. Az első ilyen legfontosabb ágból ez a valószínűség számítás lesz. Ahogy látható, ez a véletlen jelenségek vizsgálatával foglalkozik, és ugye ez eléggé kézzel fogható, hiszen véletlenek minden napunkban folyamatosan jelen vannak. Ide is írtam néhány mondatot, hogy ezek mind-mind, ezeket szerintem már mind kimondta valaki életében legalább egyszer. És nem gondolt bele, hogy ezek hogy is vannak, hogyan számolnánk, de biztos, hogy gondolkoztunk rajta. Ebbe szeretnék egy kicsit belemenni. Itt először definiálni kéne egy dolgot, amit valószínűségi változónak hívok. Valószínűségi változó az igazából jelenségeket modellez, amelyek különböző értékeket vesznek fel, de ezek az értékek a véletlentől függnek. Ide írtam néhány példát. Tehát ugye az élmedobást is tekinthetjük valószínűségi változónak, hiszen véletlentől függ, hogy mi lesz az eredmények felé vagy írás. Ugyanolyan a kockadobás is, ahol már 6 lehetőségem van. Az a lényeg, hogy ezeket mind a véletlentől függnek. És a várható értéket a valószínűségi változóknak úgy definiáltuk, hogy például a legegyszerűbben, hogy az összes lehetőséget, amit kaphatok, súlyozzuk úgy, hogy milyen valószínűséggel következnek be. Nem tudom, hogy érthető ez a kockadobásra. Ugye a minden értéket egy faktor valószínűséggel dobhatok ki, ha felteszik, hogy a kocka szabályos, ugye ez mindig egy két dolog, de most ezt feltesszük. És ugye 1-et, 2-t, 3-at egészen 6-ig dobhatok, ezeket itt szépen fölösszegezzük, és kérdünk 3,5. Ez a várható érték, ez körülbelül annyit jelent, hogy ha én elég sokszor elvégzek valamit, akkor ha én ezt átlagolom, akkor ez körülbelül ide tart. Tehát a kockával én elkezdek mondjuk 1000-szer dobálni, és az átlagát veszem, az 3,5 törékelből kerüljön egy időben. Igen. Itt egy példa még esetleg, hogy ez tiszta legyen. Itt egy nem szabályos dobókockáról van már szó, ahol 5-öt és 6-ot nagyobb eséllyel dobom, mint a másik 4-et, és ennek kérni a várható értékét kiszámolni. Logika ugyanaz, csak most mások a súlyok, ugye az első 4-nek 1/8 adott, a másik 2-nek 1/4 súlyt adok, és így látható, hogy a várható érték már növekedett, hiszen nagyobb eséllyel dobok, ennek ugye most már 4 lesz a várható érték. Na, igazából erről szó lesz. Erre lesz majd később szükségünk. Ugye valószínűség számítás, kinek tud mindenkinek eszélye. Először a szerencsejátékok, hiszen ez a szerencsejáték ez minden a véletlenen múlik. Itt szeretnék ebbe egy kicsit mélyen belemenni. Az első a rulett. Gondolom megtöbben ismerik, miről van szó. Fogadunk valamire, kipörgetik, és akkor nyerünk, hogyha fogadásunk bejön. És ez a játék, ugye a szerencsejátékok soha nem felek, mert azok lennének, akkor mindenki nyerne rajtuk, vagy már nem léteznének. Itt a ruletben a felség majdnem működik, kivéve azt a nullást, mert ha nullát pörgetik, akkor mindenki veszített, kivéve ugye a nullára fogadott, de ez kicsit csökkenti a várható értéket. És erre egy ilyen érdekes módszert szeretnék bemutatni, ami elsőre úgy tűnik, hogy egy biztos nyelvi stratégiát mutat, ki is számolható, de valamiért majd kiderül, hogy mégsem működik. Tehát itt a rulettet használom, mint modell, a piros színre fogunk fogadni, ami ugye közel egy-kettet valószínűséggel bejön, ha arra pörgetek. Itt jó, a nulla miatt ez egy kicsit kisebb, de a számolás egyszerűsége kedvéért ezt egy-ketteddel fogom venni. Tehát a pirosra fogadom minden alkalommal, és ez a stratégiám. Egy dollárnyi tétet rakunk arra, hogy piros lesz az eredmény. Ha nyertünk, akkor boldogok vagyunk, és ismét újra egy dollárt teszünk, akkor minden rendben. Ugye a probléma akkor van, ha nem jön be. Ha nem nyerünk, akkor megduplázzuk a tétet, tehát egy dollár, egy két dollárt teszünk, és ez lenne maga az algoritmus a dolognak. Tehát ha nyerünk, akkor visszatérünk újra egy dollárra, és kezdjük előről, ha veszünk, folyamatosan duplázunk. És ugye a ruletben mindenki azt írni, hogy előbb-utóbb nyerek, mert már nem lehet, hogy örökké feketét örögetnek, nem azt el se írni senki. És ugye elegendő duplázás után biztos, hogy pozitív lesz a mérlegem. Ezt itt le is vezethetjük egy példán keresztül. Nekem van 1000 dollárom, és csak 1 dolláros pici tétekben játszom, mert hát kicsit kell játszani. Felteszek 1 dollárt, de most sajnos nem nyertem itt, hogy vagyonom 1 dollárra csökkent. Veszettünk, ezért duplázni kell a tétet, 2-t kapok föl. Most nyerünk, föltesszük, így ugye kétszeresét, 4-et kapunk vissza. Látható, hogy a vagyonunk 1-el növekedett. És ezt ismételgetjük itt a igazából a végtelenségig. És láthatjuk, hogy a duplázás pont arra jó, hogy ha valamikor nyerünk, akkor újra pozitívba kerülünk. Tehát azt tehetnénk föl, hogy ez a módszer túl szép, hogy igaz legyen, mert hát a végtelenségig nyerek, akkor én nem is tudom, miért vagyok itt, miért nem ezt a módszert használom, miért beszélgetem itt az időmet. De hát mindjárt kiderül, hogy ez a módszer valóban túl szép, hogy igaz legyen. Két probléma is van. Az egyik az, hogy mi van, ha már nem tudjuk duplázni. Tehát annyiszor feszítettünk, hogy ó, már dupláznánk a tétet, de nincs miből. Végtelen pénzt meg ugye senki se tud elővarázsolni se onnan. De ez még elhihető, hogy nem olyan probléma, mert hogy talán addig nem jutok el, mondjuk 15-ször fekete lesz egymás után, és akkor vesztettem, de ennek nagyon kicsi az esélye, úgyhogy ettől annyira nem félünk, de van egy nagyobb probléma. Ugye a legtöbb kaszinóban, meg online helyeken is limitet raknak a tétrakásra. Tehát azt mondják, hogy legyen az alaptét legalább 50 cent, de a legnagyobb mondjuk 100 dollár. De nekem mondjuk 128-at kéne föltennem, akkor már vége, mert hát nem tudok annyit. És akkor bebuktam ezt a duplázós módszert. Tehát itt a túl szép, hogy igaz lenne, valóban megint előkerült. Hát a következő téma, ezek a paradoxonok, ezek egy elég érdekes történet a matematikának. Ezek olyan állítások, amik elsőre hihetetlenek tűnnek, de aztán ha komolyabban elgondolkozunk rá, hogy kiderül, mégis így van, csak hát az ember ezeket nagyon hosszú gondolkodás után tud csak rájönni, hogy ez miért van így. Az első, ez egy ilyen egyszerű, hogy föltehetnénk, hogy minden mondat, amit mondok, az vagy igaz, vagy hamis. Tehát akárki, akármit mond, vagy hazudik, vagy igazat mond. De én ezt a mondatot mondom, hogy ez a mondat hamis, akkor ha fölteszem, hogy igaz, azt állítom, hogy hamis, hát ez úgy nem jó, de ha ez a mondat hamis lenne, akkor pont az ellenkezője igaz, tehát igaz. Sehogy sem működik. Kicsit csalaként, de átgondolható, hogy ez így nem működik. Itt egy kicsit komolyabb probléma következik már. Nyereményjátékról van szó. 3 ajtó közül választhatunk, nem tudjuk, mi van mögötte. A lényeg, hogy egyet választhatunk, ami mögötte van, milyen. 2 kecske és 1 autó. Nem tudjuk, melyik hol van, egyet kiválasztunk, és ami mögött van, az a miénk lesz. Ez a játék lényege. És akkor azt mondjuk, hogy az első ajtót itt találomra kiválasztom. Eddig minden rendben, azonban a játékvezető azt a trükkönt elő, hogy a mellettük levő 2. ajtót kinyitja, és megmondja, hogy a mögött kecske van, tehát azt mi nem szeretnénk, de fölteszi nekünk azt a kérdést, hogy maradnánk-e a választásunknál, vagy a másikat, a harmadikat szeretnénk inkább megnézni. És itt a kérdés, amit nagyon hosszú, ezekről könyveket is írtak folyamatosan, olyan hosszú gondolkodás vitákat látott ki, hogy számít-e, hogy melyiket választok ezek után, hiszen azt gondolná az ember, hogy mindkettő egy-kettő valószínűséggel nyer, de pont ez a buktatója, hogy nem. Itt egy kicsi átgondolás, hogy kiválasztjuk az első ajtót, akkor 1/3 valószínűség, hogy mögötte lesz az autó, ez még érthető. Ekkor ugye a másik 2 mögött 2/3 valószínűséggel, mert együtt 1, mert az egyik mögött biztos ott van. És akkor a másik 2 ajtóból ugye egyet kinyitnak, de pont az a lényeg, hogy ez nem változtat azon, hogy ott 2/3 valószínűséggel van az autó, csupán ott megosztik. Az egyik mögött 0, a másik mögött 2/3. Tehát ha cserélünk, akkor megduplázzuk a nyerésünk esélyét 2/3-ra az 1/3 helyett. És ez erre írt a programokat is, sok helyen tesztelték, és itt van, hogy 100 000 kísérlet után a próba, vagy a csere után 0,6654 volt, tehát 66% körüli, ami a 2/3-hoz elég közel van. Tehát valóban az a lényeg, hogy ez igaz. De ha még így se hinnétek nekem, akkor gondoljátok meg, hogy mi lenne 1000 ajtónál. Én kiválasztom mondjuk a legszélsőt. És a műsorvezető kinyit nekem a maradék 999-ből egy híján az összeset. És vajon miért nem nyitotta ki azt az egyet? Nyilván a mögött van az autó. Még egy paradoxon, ez már egy kicsit érdekesebb. A várható érték, amit az előbb mutattam, hogy kell kiszámolni ugye ezek a súlyozott értékek. Itt van egy nyereményjáték, aminek a várható értéke végtelen. És fizetnéd neked 100 dollárt azért, hogy ehhez a játékhoz hozzáférhessenek egy menetre. Ez itt a kérdés. Itt a játék, ezt még leírjuk. Szabályos érme és dobálni kezdjük, ez egy elég klasszikus dolog. Fej a vívás, fölteszik a mindkettő egy-ketted eséllyel, tehát hogy nincsenek súlyozva a dolgok, egy-ketted eséllyel történik meg mindkettő. És az a szabály, hogyha írásdobunk, befejeződik a játék, és annyi dollárt kapunk, ahány, annyi, tehát kettő az x-ediken, ez azt jelenti, hogy kettőt összeszorzom x-et, és annyi dollárt kapok, ahány ugye fejeket dobál, vagy fejírás megy, és a lépések száma a lényeg, tehát minél tovább tudunk dobálni, annál több lesz a nyereménye. Mondjuk, ha elsőre fejet dobok, folytathatom, ezután megint fejet dobok, folytathatom, de ha most a harmadik fölteszem, hogy írás, a játék ugye befejeződik, három dobásom volt, ekkor kettő a harmadik, az 8 dollár lesz a nyeremény. Nem tudom, érthető ez a szabály. És akkor a várható értéket kéne itt kiszámolni, itt levezettem, hogy ez miért lesz végtelen. Ugye egy-ketted eséllyel írást adunk, akkor 2 dollár a nyereményem és befejeződik a játék. Ugye egy-kettedszer egy-ketted, az ugye egynegyed, lesz elsőre fejet, másodjára dobok írást, ez annak az esélye, hogy 2 kör alatt befejezem. És ugye az érmény dobása független, ez talán egyértelmű, hogy nem függ az első a másodiktól. Akkor 4 dollárt nyerek, hogyha 2 kör, ugyanígy, hogyha az első kettő fej lesz a harmadik írás, akkor 8 dollárt nyerek, és ez a várható érték ez innen már adódik. 1-2-2, meg 1-4, meg 1-8-8, ez 1. Akár meddig megyek, ez 1, és egyeket adok össze, a végtelenség az végtelen. Tehát a várható érték végtelen. De nem tudom, hogy 1000 dollár kifizetne azért, hogy ezzel játszom. Szerintem nem sokat. Itt van még egy ilyen várható érték, hogy ha nekünk adnak egy játékot, és szeretnénk tudni, hogy érdemes-e vele játszani, elég a várható értéket kiszámolni. Itt a játék, amit leírtam, szabályos dobókockával kezdünk el dobálni, és amennyiben 1-es vagy 6-os dobunk, annyi dollárt fizetnek nekünk, amennyit dobtunk. Amennyiben más dobunk, tehát 2-t öltünk valamit, mi fizetünk 2 dollárt. És azt szeretnénk megnézni, ha ezzel mondjuk 100 kört játszunk, akkor nyerünk el. Tehát egy hosszú távon megéri ezzel sokat játszani. És erre várható értéke tökéletes modell lesz. Szépen felvázoljuk mind a 6 eseményt. Mind a 6 esély 1/6, mert ugye szabályos a kocka. 1-et dobunk, akkor 1-et nyerünk. 2-től 5-ig dobunk, akkor 2-t vesztünk, ezeket mínusz 2-vel súlyoztam. És 1/6 esélye még ott a 6-os, ami egy 6 dolláros nyereményt jelent. Ezeket én szépen fölösszegeztem, és mínusz 1/6 jött ki. Ami azt jelenti, hogy ha én elég sokáig játszok, akkor adósságban csalom magam, ami nem éppen egy jó dolog. Hát az a tanulság, hogy ezzel nem érné meg játszani, mint a legtöbb játékkal. A kaszinóban a várható értéke a játékoknak. A nullához nagyon közel van, de mégis egy kicsit negatív. Tehát mind az összes egy elég kicsi szám, de mégis negatív az a lényeg. Lottó, ez is egy elég érdekes dolog. Biztos, hogy legtöbben már töltöttek ki egy lottó szervén. Azon viszont gondolkoztunk el, hogy mekkora eséllyel érünk el akár a találatot. Egy kicsit még komolyabb eszmefuttatások, hogy érdemes az összes találatot beküldeni. 5-ös lottó a leghíresebb, szerintem ezzel járunk a legjobban. 90 számunk van, 5-öt kell bejelölni, és nyerünk, ha legalább 2 találatunk van, mindenki ismeri ezt. Először kiszámoljuk, hogy hány összes kitöltés lehetséges, tehát hogy hány féle szervényt tudok én kitölteni különbözőleg, úgyhogy ezt mind meg tudom küldeni. Tehát elkezdjük kitölteni a szervényt. Az első számot nyilván bármelyik helyre tehetem, az 90 féle dolog. Utána a második már csak 89-re, mert ugye az elsőt már beixeltem. Utána ez adódik, harmadik 88, 87, aztán 86, és ezeket összeszorozva kapjuk az összes lehetőséget. Azonban itt még egy probléma van, hogy itt a sorrendek meg vannak különböztetve. Mondjuk itt az 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 2, 4, 5, ő ezt különbözőnek veszi, de ha a lottóba ezeket feladjuk, az ugyanaz. Sorrendtől függetlenek a kitöltések, ezekkel még valahogy meg kell bánni. 5 darab számot 120 féle sorrendben tudok sorba rakni, ugyanúgy, mint előbb az első szám 50, második a 4 helyre, így tovább, 120 lesz ez a sorba, és ezekkel, ha leosztok, ezt a nagy számot 120-szal megkapom. Tehát ez a 44 millió lesz körülbelül az összes szervény lehetőség, amit az összes lottóban én fel tudok adni. Esetleg persze bonyolult volt itt egy példa, egy kisebb lottóban, hogy 5 számból kell 3-at belőlni, és hogy hány lehetőség van. Itt ezt nevezettem. Nem tudom, érthető volt az előző, ezt el kell mondani, vagy mondjam ezt az 5-3 verziót is. Itt is ugyanez a lényeg, 60, és leosztom 6-tal, itt 10 lehetőség lesz. Még ezt le is lehet mind számolni. A lényeg, hogy ez a módszer a számolására. Na most az 5-ös lottóval foglalkoztunk, ugye megérje lottózni, ez itt a nagy kérdés. Én itt azt gondoltam, hogy az összes létező szelvényt valahogy be tudnám küldeni, akkor nyereke vagy veszteg, vagy mennyit egyáltalán. És miután néztem, legyen 225 forint beküldeni egyet, és mi beküldjük az összes lehetséges kombinációt a lottóba. Mennyibe kerül ez nekünk? Tehát nem olcsó. Tegyük fel, hogy ezt mi meg tudjuk tenni, meglátjuk, milyen ki belőle. De valamennyit ugye visszakapunk, mert biztos, hogy nyerünk. Tehát van egy darab találatunk, egy tarifelállat, az biztos a miénk, én ezt a 32. játék héten néztem, ez egy tetemes összeg volt. Ennyit kapunk biztosan, de nem csak 5 találatot fizetnek, hanem még kevesebbet is. A 4-es találatból már kicsit több van, 430 darab, az ugyanannyi, hogy 4-et kiválasztunk, a maradék már 86-ból pedig még valami mást, ami nem nyer, ugye? És ezért valami 1.400.000 körüli összeget fizettek, ezért is kapnánk valamennyit. 3,2 találat az már kicsit hosszadalmas számolás, de odaírtam, hogy mennyi van belőle, ezekből már picit több, mondjuk a nyereményük is kevesebb, ezekért ennyi forintot kapunk, ha ugye mind megnyerjük. És akkor nézzük az igazság pillanatát, hogy összegeztük az összes nyereményt, viszont a feladási díj egy kicsit több, és hát elég sok forintot bukunk, hogyha mi ezt eljátszunk. Nem tudom, egy lehet, hogy elég sokáig várnak, akkor a nyeremények nőnének olyan szintre, hogy megérné, de szerintem erre még nem volt példa, mert valaki mindig elvitt a főnyeremény. És akkor hát ennyit a valószínűség számítással, a többi azok már össze-vissza válogatott feladatok, valós élet problémái, de elég jól lehet őket modellezni matematikával, logikával, és hát a megoldás sokszor meglepő is tud lenni egy ilyen elég egyértelmű feladatra, ez egy túrázó. Csapat azt mondja, hogy van egy 20 kilométeres távol, és erre egy taktikát találnak, hogyan kéne ezt végigvinni. Azt mondják, hogy először a felét megteszik az útnak, az 10 kilométer, utána pedig mindig felezik az intervallumot, utána már csak 5 kilométer mennek, 2,5, mindig egyre kevesebbet, és a kérdés, hogy mikor fognak ezek szegények célba érni. Számoljuk, először próbáljuk összeadni. Először 10, az biztos. Utána ennek a fele az 5, összeadom, az már 15. Utána az 5-nek a felét veszik, az 2,5, az már 17,5. Aztán a 2,5 felét, az már csak 1,25, hát még mindig nem 20. Úgyhogy úgy tűnik, ez az összeadogatás nem igen, mert akkor a célba vezető lenni. És itt jön ez a matematikai taktika, egy kicsit nézzük ezt az összeget, ugye ez egy végtelen összeg, azt nem lehet csak úgy leírni, hát a végtelenségig nem tudunk számolni, valamit itt kéne. Itt van ez az összeg, 10 meg 5, stb. Ezt átírtam simán törtekre. Azután nem tudom, itt a tagok pont olyan sorrendben vannak, a 10 az maradt 10, az mindenki látja. A 10-2, az ugye 5, az felirható úgyis, mint 10-ből 10-2. Ezt mindenki ki tudja számolni, de ennyi. A 10-4-et is felírtam, úgyhogy 10-2-ből 10-4. Utána a 10-8-at is, és láthatjuk, hogy ugyanazt az összeget kaptam, de én már kicsit szebben tudok vele bánni, mert ha látják, az első 2 10-es az megvan, de utána a 10-2-ed az mínusz meg pluszban is van, a 10-4-ed ugyanígy, és ez folytatódik. Ezeket így mind átfúzhatom, de ugye a végtelenben történik, mindig csak az utolsó mínusz marad meg. Én ezt a végtelenségig adom össze, tehát marad az a 10 plusz 10 az elején, és az az utolsó negatív tag, ami mindig valamennyi, de soha nem nulla. Hát itt az a lényeg, hogy ezek a túrázók ezzel a taktikával nem fognak célba érni, pedig hiába mindig haladnak, de soha nem érnek célba. Esetleg egy más megfogalmazás, az egy sorozat, ami a 20-ból mindig kevesebbet von ki, de soha nem jön ki a 20, mert mindig nullánál nagyobb számokat vontam ki belőle. Érthető volt ez a dolog? Talán ez egy kicsit bonyolultabb, de próbáltam. De ez az átalakítás volt a lényege, hogy ilyen szép egyszerűsítés, ezt úgy tudom, hogy teleszkópos összeg. Itt egy érdekes elég furcsa dolog, hogy van az 1, mindenki ismeri az 1 számot, és van ez a 0,9, az a pont-pont-pont az azt akarja jelenteni, hogy a 9-eseket végtelenség írogatom föl. És azt szeretném belátni, hogy ez pont 1. Tehát az ember azt gondolná, hogy az nem 1, mert mindig egy kicsit kevesebb, mint az 1, mint ahogy az előbb is láttuk, hogy sosem lesz 20, de mégis 20. Hát ez egy érdekes dolog. Itt próbáljuk ezt megmagyarázni, hogy ez a 0,99, ez miért 1. Erre kétféle módszert alkalmazom. Az első egy kicsit direktet. Elfogadjuk, hogy az 1/3 az 0,333. A számológépbe beírjuk, ezt fogja kiadni. És ha ez egyenlőség igaz, akkor ha én 3-mal beszorzom mindkét oldalt, akkor is igaz lesz. Ha a bal oldalt 3-mal szorzom, a 3-asokból 9-esek lesznek. Jobb oldal meg 3/3 lesz, ami 1. Tehát ez működik, de nem biztos, hogy én elhiszem, hogy ez az 1/3 tényleg ennyi. Induljunk a legalapabb dolgokról. Kicsit ez már bonyolultabb, de a lényege ugyanaz. Legyen ez a 0,99x, azt szeretném majd találni, hogy az x 1. Átalakításokat végzek a számon. Először beszorzom 10-zel ezt az x-et. Mit jelent ez? 10-zel szorzás mindig a tizedes egyeket mozgatja, így a 9-es előre kerül. Ez még stimmel. Most kivonok 10x-ből x-et, de hát a 9-es marad csak, ez látható. Tizedes jegyek szépen kiütik egymást. Itt csak annyi marad nekem, hogy 9x az 9, leosztok 9x egyenlőre. Csak meg kell nézni a felső meg az alsó sor. Itt meg azt, igazából csak azt a tényt használtam, hogy a 10-es szorzása egyekkel ezt csinálja. Tehát ez a bizonyítás, valahogy így néznek ki ezeknél a könnyű bizonyítások. Tölteszek valamit, és a végeredményre arra jutok, hogy igaz. Na, ezek már ilyen tényleg valós érzelmi problémák. Itt fölteszem, hogy egy kis csomag csokoládé ára 100 forint, és ezek a fogalmazók úgy döntenek, hogy nem vesznek eleget az emberek, úgyhogy egy akciót hirdetnek meg. Ha ezeket a csoki papírokat, amiket megtartunk, és 5 darabot összegyűjtünk belőle, és ezeket odaadjuk, kapunk egyet ingyen. Tehát ez az akció lényege. Kérdés, hány forintot ér egy ilyen csoki papír, amit én megkapok? És hát ők az ember azt mondaná, hogy 5 kapok egyet, és egy csoki ára 100 forint, hát akkor 20 forintot. De hol a probléma, hogy én amit kapok új csokit, azon is van egy papír. És akkor valábbi történet, tehát mennyi valójában az értéke egy csoki papírnak, mert azt is megláttuk, hogy nem 20. És én írtam egy ilyen nagyon fantáziózus történetet, amikor azonnal kiderül, mennyi lesz. Tehát én azt mondom, hogy 4 csokit vettem, és megtartottam a csomagokat. Nem megyek a boltba, veszek még egyet. Oda megyek a pénztárnál, kibontom, megeszem a csokit, és már 5 csomag van a kezemben, amit átnyújtok és távozok. Magyarul 4 is elég, hogy én ne tudjam váltani, tehát nem 20, hanem 25 forintot ér egy ilyen. Értető volt? Jó. Saktábla. Mindenki tudja, hogy néz az ki. 8x8-as saktáblát veszünk üresen, tehát itt nem játszani fogunk, hanem egy kicsit más lesz a probléma természete. Az lenne a lényeg, hogy én a bal felső és a jobb alsó mezőt eltüntetem elől, tehát semmi is megveszem. Így a 64-ből 62 mező marad. Azt kérdezem, hogy ugye 62 mező marad, és nekem vannak ilyen 2x1-es sima dominói, le tudom én ezt a saktáblát úgy fenni, hogy a dominók nem ütik egymást, tehát így szépen egyenletesen. Az ember gondolná, hogy 62 az egy páros szám, és nekem ugye 31 dominóval ez megoldható. De hát ugye azért ez nem olyan egyszerű, hogy elkezdem rakosgatni, és akkor kijön, vagy nem jön, és próbáljunk kicsit gondolkodni inkább. Itt egy nagyon érdekes tulajdonságát használunk ki a saktáblának. Dominó tulajdonsága az, hogyha én leteszem, és a saktáblámban, akkor az egyik felén fehér, a másik mezőn fekete lesz. Nézzük meg, akárhova teszek egy dominót, mindenképpen egy fekete és egy fehér mezőn fog üldögélni, és ezt fogom én itt felhasználni. És nekem 31 dominó kéne ugye 62 mezőre, szintán a fele. Ahhoz nekem az előző szabály szerint 31 fekete és 31 fehér mezőre lenne szükségünk. De két darab fehérre tüntettünk el, mert ugye a bal felső és a jobb alsó mind fehér. És ennyi az egész, a lefedés emiatt nem megvalósítható. Próbálkozhatnánk órákig, akkor se sikerül, de egy ilyen egyszerű gondolat miatt azonnal kijöttem, hogy itt van egy ilyen játék. Nem ismerős, ezt valahol én is hallottam, de nagyon tetszett a megfontolása. Ezek a biztosan nyerő stratégiák kellene majd nekünk, amikkel az a lényeg, hogy két játékos játszik, és az lenne a nyerő stratégia lényege, hogy nekem oly mindegy, hogy a másik játékos mit csinál. Én akkor is nyerni szeretnék, minden lépésre legyen egy válaszom. Ha ő azt lépi, én lépem azt, ezt folytatjuk, és a játék úgy fog véget érni, hogy én nyerek. Ez lenne a nyerő stratégia lényege. Az a lényeg, hogy van is két kupacon, 7 és 11 kavics van bennük. Két ember játszik, mondjuk András és Béla, András kezd. És egy játékos azt csinálja egy kör alatt, hogy az egyik kupac kavicsból bármennyit kivesz, tehát valamennyit ki kell, az a lényeg, hogy simán átadni a kört nem lehet. Ki lehet venni akár azonnal az összeset is, és átadja a körét. Tehát erről szól az egész, és hogy mi a játék lényege, az nyer, akitől tudja venni az utolsó kavicsot. Én azt kérdezem, hogy megy ez a játék, játszanak mindketten. András vagy Béla tud-e olyan taktikát csinálni, hogy teljesen mindegy, hogy a másik mit csinál, ő biztosan nyer a végén. És hát ez lenne ez a nyerő stratégia lényege. Itt egy példát felírtam, hogy hogy halad a játék. András kezd, mondjuk az elsőből kettőt kivesz, aztán Béla másodikból hármat. Tehát nem kell az, hogy mindenképpen csak az elsőből, csak a másodikból. Valamelyiket választják, és onnan elvesznek valamennyi. És így halad a játék, amíg valaki az utolsót el nem veszi. Kérdés az adott, van-e nyerő stratégiája valamelyik játékosnak? És ide értem kicsit szakszerűbben, hogy mi az a nyerő stratégia. Nyerő stratégia az igazából egy algoritmus, ami úgy működik, hogy várom, hogy az ellenfelem lép egy tetszőleges X lépést, én megvárom ezt az X lépést, és erre az X lépésre válaszolok egy Y lépésre, de ez nem egy tetszőleges Y. Ezt az Y-t úgy választom, hogy erre az X-re legyen egy válasz. Tehát, ha mondjuk van ennyi lehetőség, nekem erre mind-mind van egy válaszom, amivel tudom, tehát mindegyikre van egy konkrét válaszom, nem érdek meg semmilyen lépésért az ellenfelemnek. És ezt kell ismételni addig, amíg nem nyerek. Ez lenne a nyerő algoritmus. És akkor itt a kérdés, hogy ennél a játéknál van-e ilyen. Tehát az is kér, nem mindegyik játéknál van ilyen stratégia. Ennél lesz, ezt azért írtam bele, mert ez szépen kihozható. Hogyan tudok győzelmet alapni? Az érdemes az ilyen játékoknál bele gondolni, hogy a nyerés azt jelenti, hogy az utolsót elveszem. De nem csak a nyerőkörre érdemes gondolni, hanem az előtte lévőkre is. Mert ha az utolsó előtti kör úgy adom át, hogy a következőt megnyerem, akkor nekem elég az utolsó előtti kört elérnem. És ezzel haladhatok egészen a tetejét. Tehát itt menjünk visszafelé. Ugye az a nyeremény, vagy ez a győzelem, hogyha én az utolsót elveszem. Akkor mi lenne, hogyha hogy tudnám úgy átadni a körömet, hogy a következő körben, akármit csinál az ellenfelem, én nyerek. Ezt át lehet gondolni, de az a lényeg, hogyha mindkét kupacban egy kavics van, és átadom a körömet, akkor az ellenfelem kényszerűen az egyiket elveszi, mindkettőből nem tud elvenni. Úgy adja át a körét, hogy az egyikben marad egy, amit én elveszek. Tehát a stratégiám az lenne, hogy mindkettőben legyen egy, és átadom a körömet. Ezt kéne még visszafejteni, mert hát ezt nem lehet olyan könnyen elérni. Ugyanez elérhető, ha 2-2 van mindkettőben. Ha 2-2-vel adom át a körömet, akkor az ellenfelem nyilván nem fogja mindkettőt kivenni az egyikből, mert akkor én a másik kettőt ki tudom venni onnan, a maradékból. Tehát biztosan egyet fog kivenni az egyikből, átadja a körét 1-2-vel, én kiveszek egyet, és átadom a körömet 1-1-jel. Tehát ez a 2-2 is elég jónak tűnik, ha így tudnám átadni a körömet. És igazából az algoritmus lényege az, hogy mindig úgy adjam át a körömet, hogy ugyanannyi van mindkettőben. Tehát 3-3-mal ugyanúgy működik, ez visszavezethető a 2-2-re, 1-1-re, végül a győzelemig. Tehát eredetileg ugye 7 és 11 volt kocokban, tehát nekem a 7-7 állásáll hátul van a körömet, én akkor már tudok minden egyes lépésre egy választ mondani, amivel biztosan nyerek. Tehát 7-11, ki kezd, András kezd, elvesz az egyikből 4-et, 11-ből, 7-7-es az állás, és már nyert is. Annyi a dolga, hogy az ellenfél amennyit kivesz az egyikből, a másik ugyanannyit kivesz. Ennyi a győzelem lényege. És hát az előadásom igazából ennyi, de még úgy tudom, van idő, úgyhogy most fejből ki kéne találnunk pár problémát. Krétát, ha kérhetni. Aztán még eszünkbe jut néhány problémát. Van valahol? Mert ahogy nézem, még van egy kis idő. kritikáló napfét, akkor még egy-kettő ilyen érdekes probléma. Ha már a saptárra úgy is előkerült egy kicsit konkrét a probléma. De példa, próbálok is olvasatóban, mint szoktam. Hány? Négyzet van a saptárnál. Lehet, hogy egy ismert probléma, biztos ismeri már valaki, de elég érdekes a számolás. Négyzet van a saptárnál. Visszapörgetem ott, ahol saptárba föl volt rajzolva, spórolok egy kis időt szerintem. Aha. Itt a saptárba, és az a kérdés, hogy hány négyzet van rajta. Ugye 64 lenne a válasz, nem 88. Ugye nekem az is négyzet van, ezek egy 2x2-esek. Meg az egész is egy négyzet. Tehát hogyan lehetne ezt okosan leszámolni? Elég sok. Bárhonnan vertek, 3x3-at.
8 méret.
Az biztos, hogy az egész egy négyzet, az egy is. Ezt már elkönyveltem magamnak, boldog vagyok. Mi a következő? 8x8, visszamegyünk egyet, 7x7. Hogyan tudok 7x7-es négyzeteket választani? Veszem jobb alulról, bal alulról, bal felülről, jobb felülről. Az pont 4 darab. Akkor ennek is ötökök megvan. De ugye nem kéne nekem az összeset így végig szórakozni. Még a 6x6-ossá egy kicsit el lehet bíbelődni. Honnan indulok? A lényeg, hogy abból 9 lesz. Ugye azt is tudjuk, hogy az utolsóból meg van 64, a 8x8-os a saptábla. És az ember ez ilyenkor gondolkozik, hogy van-e valami séma ezekben a számokban, hogy ne kelljen számolnom. Az egyed egy szép szám. 64-re azt tudom, hogy az 8 a négyzetem. Azért 8 a négyzetem, mert 8x8-as a saptáblán. A 4 az azért jó, mert 2 a négyzetem. A 9 azért jó, mert 3 a négyzetem. És igazából nekem elég ezeket, az 1 az meg 1 a négyzetem, csak hát azt nem szoktuk kiírni. De elég nekem ezeket így összeadni, nem kell végszámolni az összeset, és be lehet látni, hogy ezek miért vannak itt, de szerintem erre most nem szakítok időt. A lényeg az, hogy az ember elkezd számolni valami célszerű, valami sémát találni, mert legtöbbször van. Itt arra jöttünk rá, hogy egy négyzetszámokról van szó. Négyzetek, mindig négyzetszámok vannak. Szerintem még egy példát mondok, ez ugyanilyen erős stratégiás lesz. Ugyanolyan játék van, csak most nem kavicsa, hanem fejtel és játszható játékról beszélünk. Fölérjük a 66-os számot. Ugyanúgy, mint a milyen András, mi Béla játszik. Az lenne a játék lényege, András kezd mondjuk, és veszi ezt a 66-ot, és kivon belőle 1-től 10-ig valamennyit. A lényeg, hogy valamennyit ki kell neki, és ő dönthet szabadon, hogy 1-től 10-ig bármennyit kivon. Átadja a körét, Béla ugyanezt csinálja, és szórakoznak végig. Ki lesz a nyertes, aki le tudja nullázni? Célszerű gondolat. Ugyanez a kérdés, van egy erős stratégia, és ha van, kinek? Ki tud erre olyat csinálni, vagy akármit csinál az ellenfelem, én azt meg tudom úgy válaszolni, hogy a végén nyerjek. És itt is ugyanaz lenne a séma, mint ezelőtt, hogy nem a nullázásra gondolok azonnal, hanem én hogyan tudnám lenullázni ezt a számot. Tehát hogy adjam át úgy a körömet, hogy az ellenfelem akármit lépjen a következő körben nyer. Tehát itt az lenne a lényeg, hogy egy körül tízig volok ki valamelyik. És melyik az a szám, amiből ha az ellenfelem kivon valamit, bármennyit, én utána le tudom nullázni. A 10 még nem jó, mert akkor ki tud vonni 10-et. De ha veszem a 11-et, az ellenfelem 1-től 10-ig bármennyit kivonhat belőle, biztos nem lesz nulla, de az 1-től 10-ig, 1-től 10-ig eső intervallumba esik. Tehát ha én 11-et átadom a körömet, nyertem. Hasonló a sémája itt is, hogy ugye ugyanazok a számjegyek, és tényleg valóban erre épülnek ezek a fajta játékok. 11-el kell átadni a körömet. És hogyan lehet itt is nem csak a 11-re gondolni, mert hát hogyan jussak én el 66-tól azonnal 11-re? Hát itt csak 10-eket tudok legfeljebb levenni. És hát itt is egy kicsit akkor, itt először a 0 a célunk, aztán a 11 is rájöttünk, hogy jó. És hogyan tudnék én úgy átadni kört, hogy utána 11-re kerüljek? Mit kell csinálni? 11-et hozzáadni. Tehát ha 22-re átadom a körömet, akkor megint azt tudja csinálni, kivon belőle valamennyit, én 11-re lehozom. és ez folytatható 66 évvel a játék. Tehát itt belegondol az ember, hogy az nyer, aki 66-ról átadja a körét. Ezt most érthetjük sokféleképpen, de veszik az első játékos, az mondjuk kivon 2-t, az lesz 64. Én akkor már tudom is, hogy ez a célom, hogy 55-re kihozzam, csinálok belőle 55-öt. Ezt egészen eljátszom addig, amíg 11-et nem csináltam belőle, és nyertem. És akkor láthatjuk, hogy ki nyer. Ugye az első játékosnak kell először reagálni a 66-ról, akkor most Béla nyer, mert ő a második. Tehát itt ugyanez a nyerő algoritmus lényege. Itt is ugyanaz a sémafelismerés a lényeg, hogy biztos, hogy van valami logika ezekben a számokban, nem véletlen az a 66, meg az 1-től 10. Belefér még valami? Elég volt. Akkor köszönöm a figyelmet!